Jól, kedves hallgatóság! A II. Ferdinánd uralkodás alatt nagy erőkkel megindított, majd a 17. század egészében megszakítatlanul folytatódó katolikus térítési erőfeszítések, amint az közismert, a szélsőséges formákat is öltő állami támogatás és legitimáció mellett nem nélkülözték az erőszakos eszköz alkalmazását sem. Bár a korábbi kutatásban is vetült némi fény egy olyan ismétlődő élethelyzetre, a haldokló körül vallási és felekezeti önmeghatározásukkal szemben elkövetett katolikus visszaélésekre, amire vonatkozó forrásaink az utóbbi években is tovább szaporodtak. Bevezetésül az előadásomban tárgyalni kívánt folyamat két időbeli végpontját idézem fel, olyan emlékeztetőül, amelyekkel a problémát exponálhatom. Már a katolikus visszaéléseket részletesen leíró művek egyik korai magyar nyelvű darabjában, Hátai Gáspár hálójában szóba kerültek a protestánsok súlyos betegségét, rabságát vagy haldoklását kihasználó katolikus atyák ténykedései. Bár itt még érezni valamennyit a dolog egzotikus újdonságából is, hiszen a megbotránkoztató jogtalanságról szóló beszámoló a külföldön meghonosodott gyakorlatot mutatja be. A mű 9. részében Hátai elbeszéli azokat a portélyokat, amelyeket a spanyolországi inkvizítorok használtak fel a börtönbe vetett foglyok megtörésére. Komoly kínzásoknak vetik alá a rabokat annak reményében, hogy azok feladják vallási tévéiklésséiket, visszatérnek a katolikus egyházban. A kínzások hatására némelyek elvesztik erejüket, némelyek bénává válnak. Azokat a rabokat idézem, akiket másodnak kénra vagy halálra ki akarnak hozatni, azokat szoros temlencbe rakják külön, és éjjel 9 vagy 10 órakor mindenikhöz papot küldenek, ki megvigye az halálos sírt mindennek, és megjuntassa, idézet befejezve. Akiknek elég erős volt a hitük, azok mindeddig kitartottak, és Isten sem feledkezett meg róluk, hanem vigasztaló angyalt küldött hozzájuk. Gyakran azonban a halál előtti létállapotban tudnak végül fogást találni rajtuk, azzal, hogy egyedül hagyják őket a szűk magánzárkában merengedni az életükön. És késő este beküldenek hozzájuk egy inkvizítort azzal a hírrel, hogy meg fognak halni. Arra számítanak, hogy a kiszolgáltatottak végső kétségbeesésükben a megtérés választják, és ezzel sok esetben a szabadulást. Sokan így is tettek, de voltak a meggyőződésük mellett végig kitartó rabok, akik inkább választották halált, mint a megtérést. Hogy az ember nem csak erőszakos halálát megelőzően, hanem akár természetes okból bekövetkező haldoklása során is egyenlőtlen, ellenféli, korlátozott, cselekvésképességű, autonómiájától megfosztott, elszenvedőjévé válhat egy jól időzített rekatolizációs térítési akaratnak, az másfél évszázaddal később már a bizonyítása nem szoruló mindennapi léttapasztalatok egyikeként kapna nyomatékot Betlen Kata irodaiban. Végrendeletében, leveleiben és önéletírásában ismétlődően kifejtette, hogy az által igaznak tartott hitben kíván meghalni, református szertartással és azonos vallással között akar eltemetve lenni. Önéletírása szerint buzgón esedezett az Istenhez, hogy haldoklásakor igaz hitű személyek vegyék körül, akik meggátolják, hogy testével vallásától idegen ceremóniákkal hogy testét vallásától idegen szeremóniákkal beszennyezzék. Ismétlődő megfogalmazásaiban az utolsó keret katolikus módon történő feladása jelenti a lélekre váró borzalmak legrettegettebb aktusát, ami olyan iszonyattal töltötte el, hogy minden lehetséges módon biztosítani kívánta magát e visszaélés ellen. Betlen Kata félelmét az alapozta meg, hogy első házasságával született fia, Haller Pál, és leánya Teleki Pálné, Haller Borbála, katolikusok voltak. Attól félt, hogy gyermekei akarata ellenére jezsuitákat hívnak halálos ágyához, és katolikus módon meggyóntatják és megáldoztatják. Irataiban két olyan személyről is szó esik a környezetéből, egy távoli nőrokonáról és egy brassói katonatisztről, akiket a jezsuiták ilyen erőszakkal térítettek meg. hogy vele ne történjen hasonló, halála közelettével gondoskodott róla, hogy testvére, Betlen Sámuel, a sógorjő nemes Klára és a fogarasi lelkész Jancsó Mihály mellett legyenek. Annak ellenére, hogy többször kikél azok ellen, akik kihasználják az emberi haldoklás kiszolgáltatott létállapotát valójában, amint arra Fazekas Gergely Tamás finom megfigyelése utal, a pestisben haldokó katolikus férje, Harlán László mellett maga, Betlen Kata kerül pontosan ugyanilyen helyzetbe. Vagyis, saját református vallása szerint támogatta és kísérte férjét a haldoklás folyamatában. A Betlen Kata atavisztikus félelmeit rögzítő szöveghelyek magyarázata során Fazekas már javaslatot tett arra, hogy össze lehetne és kellene is gyűjteni azokat az eseteket, amelyek a haldokló körüli viszélések hasonló példáit adják. Ő maga a Tóth István György forrás közléseiben található két ilyen történet mellett Daniel Körtman esetére utalt. A jelen előadás tulajdonképpen e kezdeményezést követve a Heltai Gáspár és Betlen Kata szövegei közötti időtávot kívánja átidalni néhány további eset feljelentésével. Az adatsort persze messze nem a teljesség igénye forrálja, hiszen a polemikus egyházirodalom, főként az anti-jezsuitika, még annak 19. századi szövegei is már közé tettek további eseteket, olykor levéltári források alapján. Stefán Pilárik, a Zólyomel vármegyei Ocsován született 1615-ben, szlávaik luteránus papi család legidősebb gyermekeként. 24 évesen szentelte pappá Zólyomban Gregor Lányi szuperintendens. Több mint három évtizedes lelkészi szolgálat után a gyász évtized hozta el a meghatározó sorsfordulatát. 1672-ben állomáshelyét a Szenicei Pablakot támadás érte. Az erőszakos ellenreformáció katolikus térítői, nevezetesen Bársony János, királyi ítélőmester emberei üldözték el a lelkipásztort. Rövid bújdosása után az országa elhagyását választotta. Először a sziléziai borosztóban, majd a szászországi Cittauba és Bautzenbe menekült. Végül az újonnan alapított Neuszalza csehegzulás kolóniájának lelkésze lett. Pilárik biblikus cseh nyelvű Szolszpilárikiánál, továbbá német nyelvű Kurus Jehové Mirabilis és Turcico Tartarica Grudelitas című művei tele vannak a jezsuitáktól elszenvedett sérelmei felemlegetésével, és az ellenük címzett kirohanásokkal. Így nem meglepő, hogy ugyanebben a munkában több alkalommal elbeszéli azt a jezsuita atyáknak tulajdonított gyakorlatot, hogy a halálra készülő, halálos betegségben szenvedő vagy öntudatlan állapotban lévő protestáns híveket akaratuk ellenére megpróbálnak erőszakos módon katolizálni. A negyedik és ötödik fejezet szól arról, hogy Élésházi Gábor felesége, Széchi Éva grófnő elhívta őt udvari lelkészének, azonban időközben férje katolizált. Pilárikot ennek ellenére alkalmazták az udvarban, sőt, prédikáció hatására Illésházi visszatért a luteránus hitre. 1651-ben azonban ágynak esett, míg bámban betegeskedett, két jezsuita látogatta a megtrencsénből. Ki akarták használni a gróf magatehetetlen állaphelyzetét, és meg akarták áldoztatni, vagyis erőszakkal a szájába akarták tenni a megszentelt ostját. Azonban nem jártak sikerrel, mert Illésházi gróf tudatánál volt, és ezekkel a szavakkal zavart el őket. Menjetek innen, ti, az emberi lelkek elcsábítói! Az Isten engem segített a pokol gyötrelméből, amiben egészen nyakig benne voltam. A gróf sógornője, aki katolikus volt, teljesen megrémült ezektől a szavaktól. A jezsuiták pedig méltatlankodtak, hogy ilyen nagy távolságot kellett megtenniük a monstranciával. Pilárik műveiben elbeszélt történetek sok topikus elemet hordoznak, amelyek a kora újkorban általánosan elterjedtek voltak. A jezsuiták ketten érkeznek, hogy kihasználják a protestáns hívő magatehetetlen állapotát. Minél befolyásosabb a haldokló személy, annál fontosabb, hogy formálisan katolikusként halljon meg. És széles körben erről mindenki tudomást szerezzen. Magukkal viszik a monstranciát, hogy a magatehetetlen hívőt megjuntathassák, és szájába kényszeríthessék a szentelt ostját. Ha ez megtörténik, akkor katolikusnak minősítik a haldoklót vagy elhunytat. A nagybeteget körülvevő katolikus rokonok sok esetben segítkeznek, hogy a katolizálás megtörténjen. Pilárik mindhárom művében központi szerepet kap 1663-ban elszenvedett tatár fogsága, és az érsekújvár török ostroma idején szerzett tapasztalatai. A Szósz Pilárik Jéná című korai verses munkájának 395-400. Verszakában elmondja, hogy érsekújvár alatt súlyos betegségbe esett, és senki sem tudott rajta segíteni. 3 hétig betegeskedett, és csak az Isten segítségének köszönhető, hogy meggyógyult. Betegséget történetének elbeszélésében ekkor még nem szerepelnek jezsuita atyák, sem a kényszerű térítési szándékuk. A Corus Jehoi Mirabilis című művében viszont érdemi kiegészítések vannak. Ez szerint Pilariknak Vulkul nevű ura külön sátrat készített betegség idején, ezt kihasználva a Lingó atya egy papa fel akart adni az utolsó kenetet Pilariknak, hogy azt állíthassák, a prédikátor katolizált. Pilárik viszont nem volt ennyire gyenge, hogy ezt véghez tudták volna vinni rajta. A még későbbi Turcico Tarcatalica Gutilitas című művében Lingó Páter egy mezitlápas pappal érkezik Pilárikhoz, erőszakkal fel akarják neki adni az utolsó kenetet, csak heves ellenkezése és testi ereje menti meg a prédikátort. Az elbeszélt történet így a késői változatokban több topikus elvet hordoz. Az utolsó kenettel érkező páterek, protestáns prédikátor betegségének és gyengeségének a kihasználása, tehát kísérlet, az erőszakkal megsekedni kívánt gyóntatás és térítés. A Pilárik által vagy megtapasztalt, vagy legalábbis a narrációban foglalt jezsuita zaklatásokat bizonyosan saját bőrén kell megtapasztalnia paptársának, Mikuláš Drábiknak. Drábik Morvaországban született, tolományai pátriájában, a csatestvérek iskolájában végezte, ahol megismerkedett Koméniusztal. 1616-ban együtt ordinálták őket lelkészé. 1628-ban menekülnie kellett Morvaországból. Közvetlenül a határ mentén első Rákóczi György birtokán Legnicén telepedett le paptársaival együtt. Kifogásolható magatartása miatt eltiltották lelkészi működésétől. 1638-tól politikai jellegű látomásai voltak, amelyekkel a csehely katonai felszabadulását jósolta, kikelt a katolikus egyház, az uralkodó és a Habsburg ház ellen. Comenius hitelt adott gyermekkori barátja jóslatainak, az ő befolyásának köszönhetően kezdtek terjedni eszmélyi és látomásai. Az 1654. júniusában Sárpatakról távozó Comenius megállt Legnicén, és visszahelyezte Drábikot a lelkészti szolgálatba. 1657-ben Comenius kiadta a Drábik jóslatait Lux in Tenebris címmel, amivel kellemetlen helyzetbe hozta önmagát, hiszen a katonai események nem igazolták vissza a jóslatokat. A Veselényi összevesküvés kivizsgálása során Drábikot összefüggésbe hozták a szervezkedéssel. 1671. májusában elfogták, bebörtönözték Pozsonyban. Halálra ítélték és kivégezték. A jezsuita iratok szerint már néhány nappal kivégzés előtt átért katolikus hitre. Drábik életének utolsó 4 napjáról szemtanúként számolt be a szintén perbe fogott, ám magát sikeresen tisztázó Joachim Kalinka latin nyelvű kéziratos naplója. 1671. július 16-án a rendkívül bíróság tagja Kalinka tudomására hozta, hogy Drábiknára a kivégzés vár, de mielőtt ez megtörténik, vissza akarja vonni jóslatait. Arra kérték Kalinkát, hogy legyen tanulja ennek. Kalinkát és József Szekóriuszt, a szapolcai orvost, két jezsuita vezette be a fogvatartó Drábik cellájába. Drábik előtt egy kis korsó állt, amelyről Kalink azt feltételezte, hogy alkohol van benne, és ezt jól össze tudta egyeztetni a prédikátor korábbi elköcséről híresztelt információkkal. Drábik fáradtságra és álmosságra panaszkodott, rezignáltan várta, hogy visszavonhassa a jóslatait. Megérkezett az irat, szóban is rákérdeztek a jezsuiták, hogy visszavonja a jóslatait. Drábik erre mondott valamit, amit senki sem értett. A kérdést újra feltették neki, erre helyeslően válaszolt és aláírta az iratot. A tanúk indulni készültek, amitől Dravid megrettent. Végül magára hagyták a jezsuitákkal. A jósodainak visszavonását követően még aznap, július 16-án kivégezték. Levágták a fejét és jobb kezét, kivágott nyelvét egy poznára tűzték elretentésül, a teste többi részét, könyveit és Comenius könyvét elégették, és hamajukat a Dunába szórták. Kvacsala tanulmányában megkérdőjelezi, hogy Dravid önszándából katolizált volna. És ilyesmire a szemtanú Kalinka napoljában sincs utalás. Valószínű, hogy az abjuráció után a rabba a magukra maradó jezsuiták nem válogattak az eszközökben, amelyekkel az áttérés elérték. Az ekkor 84 éves Dravidot nyilván kimerítette a bezártság, és minden megtett volna, hogy hazatérjen családjához. Hasonló sorsra jutott paptársa az e kontextusban már említett Daniel Köppmann, akinek egész életét végigkísérte a vallási üldöztetés. 9 éves volt, amikor apját, idősebb Daniel Köppmann 1672-ben megvádolták azzal, hogy részt vett a Pilárikot is elüldöző, Bársony János királyi ítélőmester halálát okozó, túrrétei szavarikásokban. A családnak hosszú ideig bújdosnia kellett, az ifjabb körön Osztrasics Miklós támogatásával tanult Vroclavban, Lipcsében és Wittenbergben. Hazatérve tanárként vagy lelkészként tevékenykedett. 1699-ben összetűzésbe keveredett a katolikusokkal, ezért Wittenbergbe menekült. Rákóczi szabadságharc idején, hogy hazahívták, 1706-ban megválasztották a Vicsei egyházkerület püspökének. A bukás követően újra elkezdődtek a protestáns templomok erőszakos elfoglalásai és a vallási üldözés. 1729-ben egy csehországi katolikus megtérítés ürügyén feljelentették a 70 éves Köppmannt. Politikai és vallási nézetei miatt elfogták, és Pozsonyban a rendkívüli törvényszék életfolytig tartott börtönbüntetése ítélte. Egy évtizeddel később, 1740. szeptember 17-én a börtönbe lelte halálát. Halála után a jezsuiták azt állították, hogy halálos ágy átért katolikus hitre, ezért nagy pompával katolikus szertartások szerint eltemették. Halálával és átérésével kapcsolatban máig él az a protestáns hagyomány, hogy halduklása idején két jezsuita érkezett hozzá a börtönbe, át akarták téríteni a katolikus hitre, azonban nem boldogultak vele. A vonakló és öntudatlan halduklónak erőszakkal a szájába tömték a szentelt ostját, de így szól a protestáns narráció, úgy halt meg, hogy nem nyelte azt le, hanem igaz evangélikusként halt meg. A fenti adatsorból mindenek előtt kulturantropológiai következtetéseket vonhatunk le. Kétségtelennek látszik, hogy a vallási üldöztetés eseményei, a gyászévtized megpróbáltatásai és az erőszakos jezsuita térítés tapasztalatai mélyen beívódtak a kora újkori ember életébe. Az igaz és üdvözítő hit megélése és az Istennel kialakított kapcsolat alapjaiban határozta meg a protestáns ember gondolkodását és mindennapjait. Ennek elvesztését vagy veszélybe kerülését mindennapi lehetőségként élte meg a hívő a politikai erő által is támogatott jezsuiták egyre növekvő hatalmának árnyékában. Általános elterjedt közösségi tudalomnak mutatkozott, hogy a jezsuiták nem riadnak vissza attól sem, hogy a haldokló ember szájába tömik az ostját, és ezzel formálisan katolizálják. A vallásukhoz és hitükhöz végsőkig ragaszkodó protestánsokat foglalkoztat elveszély, és azt lattolgatták, hogyan tudnák megakadályozni azt. Hogyha mégis bekövetkezik egy nem kívánt esemény, akkor az milyen módon és mértékben fogja károsítani a lelküket és túlvilági életüket. Úgy tűnik tehát, hogy a haláltól és a halál pillanatától való általános és az ügybizonyság elvesztésétől való felekezetek specifikus félelem mellett körükben haldoklás körül elkövethető visszajelésektől való további aggodalmat is regisztrálhatunk. A jezsuiták halálos ágyon való térítéséről szóló diskurzus azonban korán sem csak kultúrantropológiai jelenség, hanem egyben irodalomtörténeti folyamat is. A generációkon keresztül hagyományozódó, valós vagy vélt történetek sora, amelyekben a narráció számos topikus eleme ismétlődően visszatér, a protestáns irodalmi hagyomány része, Az ekodokumentumok megformálását irányító retorikai készlet műfői konvencióinak erősen disszeminatív eleme. És mindenek révén a megalkodott SZEAF nagyhatású összetevője a 16. századtól tulajdonképpen egészen napjainkig. Vagyis a létállapotú adott leírása egyszerre referens és irodalmilag performált jelenségek. Nem egyszerű leírások tőlük független történeti tényekről, hanem a tudható és szemléletformálásra felhasználható tények aktív alkotói. A kultúrantropológiai és irodalomtörténeti megközelítést egyébként nem szükséges elkülöníteni egymástól. A kedvező nemzetközi tapasztalatok birtokában a magyarországi kutatásban is bevezetésre javasolt úgynevezett hosszú reformációs szemléleti keretnek éppen ez a két legfőbb módszertani összetevője, amelyeknek szintézise szerves egységbe foghatja látásmódunkat. A felekezeti megosztottságban zajló élet, a felekezeti meghatározottságra történő kiiktathatatlan reflexió a 16. század második negyedétől a 18.-19. század fordulójáig tartó időszaknak olyan mély meghatározói, hogy épp ezeknek, mint az ontológiai élettapasztalatoktól, mint az irodalmi önkifejezési módoktól való elválaszthatatlansága, az európai és magyarországi kultúra megelőző és az azt követő nagy korszakától egyaránt biztosan képes, hosszú reformáció számára a periodizáció és a tematizáció jellegadó különbségeit. Köszönöm szépen!